Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 000 eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az országos mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 28-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban akvitániai Szent Vilmosról és Bernhard Lénerről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Pap Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Te a kórházban, a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen. És nem is olyan nagyon régen, hogyha ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni, mik az igények? És hát mi a tapasztalatod, mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében? Hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt tehát hogy a betegek. Van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul. És én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy ilyen szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
igen,
a cukrot,
a konyha technológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni,
persze,
még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz
igen,
is neki.
Igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyat is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is
mások
teljesen
ízek,
más.
Igen, igen.
Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is úgymond, hogy ki lehet alakítani.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. Bak térségében is új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namin felé tartók a külső és a lálósávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namin felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a lálósáv használható. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 218 és 216-os kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a lálósávra terelik. Budapest felé a 267-es jelű Máté-Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik szintén az M30-as autópályán. Az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a lálósávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőnél szintén a 25-ös főúton is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több komoly felhő az égen, de csapadék itt sem várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali 7 és 15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Szombaton a fátyol és megnövekvő gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati szél többfelé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban 7 és 15, délután 26 és 31 fok várható. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Helyenként zápor, zivatar azonban előfordulhat. Az északias irányba forduló szél többfelé megerősödik. Hajnalban 9 és 18, délután 24 és 31 fok várható. Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UVB-sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanóma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre. Jelenleg hidegfronti hatás érvényesül, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre több fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében és a jövő hét elején várhatóan fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsit főfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfa féléké, valamint már a csalánféléké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán hűsívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén, hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett, te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála Zsoltár.
Rónai György Vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedik társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Thank you.
pápa katekézise: megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó: segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
Leó pápa katekézise: megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte: a liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír: az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándékok gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt:
conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándék nyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzelm liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én a szerdai általános audiencia végén az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
Ringrazio tutte le madri, che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagylelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak minnyájatokat, fordult a Szent Atya a lengyelekhez.
XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segít, tette hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját, Krisztusra tekintve segítség embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdított a Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísért el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt, fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet, azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bőségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egy fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad, bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi Urunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött szenvedése és kereszthalála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél, ő is szenved, de nem menekül el a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának lényege, egészen átadja magát az Atyának. Jézus az örök főpap egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szentmisében, minden szentgyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 585-ös, a Szent Vagy Uram 156-os számú énekének negyedik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 70-es számú énekének első és ötödik verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, az Éneklőegyház énekeskönyv 585-ös, a Szent Vagy Uram 156-os számú énekének negyedik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 70-es számú énekének első és ötödik verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!